és most velük próbálunk lépést tartani, most ezen a szombaton, vagy mondjuk ezen a héten, ami szombatra kifut, ez a szakasz van az ő olvasmányaikban is, velük együtt olvassuk, és azt gondoltam, hogy nem egy kis mondatot ragadok ki, hanem szépen olvassuk végig együtt, és közben fogok mondani ott, ahol ez szükséges, valamilyen magyarázatot. Azt is megemlítem, hogy minden szakasznak is van egy címe, mint ahogy minden bibliai könyvnek, és nem úgy választottak címet, ami összefoglalja a szakasznak vagy a könyvnek az egész üzenetét. Más volt a könyv fogalma is abban az időben, amikor ezek az írások készültek, hanem az első olyan szó, aminél már illő megállni és gondolkozni fölötte. Az a címe az egész szakasznak is. Így ennek a mostani szakaszunknak a címe héberül bó, ami pedig az első versnek a kettős pont utáni első kifejezése. Akkor kezdjük olvasni, és mondta az Úristen Mózesnek, menj be a fáraóhoz, 10. fejezet, 2 Mózes 10, mert én keményítettem meg az ő szívét, és az ő szolgáinak szívét, azért, hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttük, és azért, hogy elbeszéljed azt a te fiaidnak és fiaid fiainak hallatára, amit Egyiptomban cselekedtem, és jeleimet, amelyeket rajtuk tettem, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ez a bó, ez a menj be, ez a, így fordítja két szóval, a bemenetelnek egy ilyen felszólító módja. Ez a címe ennek az egész résznek. Nem először megy be Mózes, de az utolsó három csapás füzér első aktusánál kell most bemennie fáraóhoz, mint látni fogjuk, ez egy kicsit más bemenetel volt. Múltkor itt a Biblia óra végén Éva, aki most nincs itt, Szeredi Éva, vetette fel, hogy őt zavarja egy kicsit az, hogy Isten keményítette meg a fáraónak a szívét, és mégis büntette a kemény szívűsége miatt. Mondtam neki, hogy hát ez örök problémánk, de arról lehet itt szó, hogy így nem egyszerűen egy embernek a makacságáról van szó, amit Isten kegyelmének sokféle eszközével, vagy akár a büntetéssel is puhíthat, és ezért az engedetlenségből megtérésre juthat az ember, hanem itt a fáraón keresztül egy egész szemléletről és egy egész rendszerről van szó. És ahogy bizonyos rendszerek nem reformálhatók és nem változtathatók meg a maguk törvénytelensége és embertelensége miatt, azokat csak megbuktatni lehet. Hogy ez erőszakkal vagy anélkül végbe mehet-e, bárcsak vér nélkül végbe mehetne mindig. Ilyen volt itt nálunk is a rendszerváltás például, de nem lehetett tovább reformálni. Voltak reformációk abban a rendszerben is, és a vége felé már egészen elviselhető volt, sőt egyesek visszasírják azt az időszakot, mert több terhet jelent számukra a szabadság, az önálló döntésnek a nehézsége. De nem volt tovább reformálható az a rendszer sem, meg kellett dönteni. És éppen így Isten nem lát esélyt arra, hogy a fáraó megváltozik, megtér, mint Kürosz, vagy mások Nabukodonozor esetleg, és akkor tovább ketyeghet valahogy az a rendszer benne a zsidó nép, még akkor is, hogyha a szabadságát nem kapja meg teljesen, annak össze kell omlania, és abban az összeomlásban láthatóvá kell, hogy legyen Isten hatalma, mert Isten ellen lázad, a fáraó jelképé is válik. Tehát az ő összetöretése, mint fáraó, és nem mint XY esendő férfi, ez egy másik történet, aki majd fog sírni, amikor az első szülöttek halála bekövetkezik. Tehát Isten hogy megkeményíti, és azután ítéletet tart felette, ez örök tanúság mindannyiunk számára, és mondom, arról szól, hogy vannak folyamatok, történelmi, emberi folyamatok, amelyeknek egyszer csak vége kell, hogy szakadjék, nem változhatnak, hanem újnak kell kezdődni. Tehát menj be a fáraóhoz, ahol többször bent jártál már. Hármas csoportokban jönnek a csapások, rendszerint egy csapás bent történik meg házon belül, majd itt a szörnyűséges tizedik csapás ez. Most megint elgondolkoztam azon, hogy Mózes küldetése, amitől nagyon félt, mielőtt elindult volna, tulajdonképpen nem bonyolult, de azért bátorság kell hozzá. Ugye egyik érve, utolsó érve, hogy nehezen beszél, dadog, nem a szavak embere, ezért kell magával vinnie Áront, együtt mennek most is be, de Isten egy olyan mondatot bíz rá, amit még dadogva is el lehet mondani. Ez ennyi, hogy engedd el népemet. És azt várja tőle, hogy ebben ne legyen vita. Tehát, hogy ő ezt ne adja alább. Ez nagyon nehéz ennél kevesebbel megelégedni, ha a cél az, hogy elérje az ígéret földjét Isten népe. De itt a második versben, és még emellett egy kicsit álljunk meg, ugye az első vershez Isten azt a magyarázatot fűzi, hogy azért menj be, megkeményítettem az ő szívét, szolgái szívét, azért, hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttük. Ezek a jelek, és megint csak látni fogjuk, nem csak Izrael számára jelek, hanem az egyiptomiak számára is, mert Egyiptomhoz is szólni akar az Úr, későbbi proféciákban van szó arról, hogy Egyiptom is megtér egyszer majd. Nem ennek a jeleit látjuk most minden esetre még, de Isten minden szava be kell, hogy valamikor teljesedjék. A második dolog azért, hogy elbeszéljed ezt a te fiaidnak, évről évre csendes napokat tartanak Izrael népe között, ezt Peszáknak nevezzük, a mi húsvét kifejezésünk tartozik nagyjából ugyanebben az időben, és ezeken a csendes napokon erről van szó. El kell mondani minden nemzedéknek, és többes szám első személyben kell felidézni, mintha mindannyian ott lettünk volna ebben a szabadulásban. Mindannyiunknak van egy egyiptomi sötét korszaka, rabszolgasága, bűnrabszolgasága, és ebből a rabszolgaságból csak Isten erős karja tud bennünket kiemelni, és amikor időről időre bizonyságot teszünk, akkor valami olyasmi történik, mint az évről évre tartott Peszák. Elmondjuk, hogy Isten hogyan hozott ki bennünket erős karral, kinyújtott kézzel Egyiptomból, hogyan tett szabaddá, hogyan adott új perspektívát, hogyan vitt haza, oda arra a földre lelkiképpen is, ahol szabadon szolgálhatjuk, imádhatjuk az Urat, ahol senki nem parancsolhat, megszabadultunk a bűnnek ettől a kényszerítő, rabszolgákat kényszerítő robot voltától, és bemehettünk az örök szombatba. A Tórában két helyen van magyarázat a szombatról, a második Mózes 5. könyvében, ahol éppen ezzel magyarázza a szombatot, hogy hiszen rabszolga voltál Egyiptomban, és megszabadultál, és ez a szabadság, a kényszer alól való felszabadulás az, ami miatt tartsd meg a szombatot. Tehát mondd el fiaid füle hallatára azt, amit Egyiptomban cselekedtem, és aztán a harmadik indok, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Nem kell magyaráznunk, hogy mennyire egyértelmű volt Izrael fiai körében az, hogy nem a saját taktikájuknak, fenyegető voltuknak, súlyos tömegeiknek nem kevesen vonultak ki, 603 000, azt hiszem 600 vagy 500 ember jött ki Egyiptomból. A Mózes 4. könyvében ott vannak az adatok is, de hát azért ennél az egyiptomiak sokkal többen voltak, és nem az okozta a fáraó megrendülését, és hogy utat nyitott Izrael számára, hogy olyan hatalmas hadi tömeg lett volna, hanem az Úr tette lehetővé ezt a szabadulást. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéből, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és mondták néki, ezt mondja az Úr, a héberek Istene, meddig nem akarod még magad megalázni én előttem? Bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljanak nékem, mert ha te nem akarod az én népemet elbocsátani, ime én holnap sáskát hozok a te határodra, és elborítja a földnek színét úgy, hogy nem lesz látható a föld, és megemészti a megmenekedett maradékot, ami megmaradt néktek a jégeső után, és megemészt minden fát, amely néktek sarjad a mezőn, és betöltik a te házaidat, és minden szolgáidnak házát, és minden egyiptombelinek házát, amit nem láttak a te atyáid, sem a te atyáid atyái, amióta a földön vannak, mind e mai napig. És megfordulcs, kiment a fáraó elől. A fáraó szolgái pedig mondták őnéki, meddig lesz még ez mi nékünk romlásunkra? Bocsásd el azokat az embereket, hogy szolgáljanak az Úrnak, az ő Istenüknek, mégsem veszed eszedbe, hogy elvész Egyiptom. És visszahozták Mózest és Áront a fáraóhoz, és mondta ez nékik, menjetek el, szolgáljatok az Úrnak, a ti isteneteknek. Kik s kik azok, akik elmennek? Mózes pedig mondta, a mi gyermekeinkkel és véneinkkel megyünk, a mi fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és barmainkkal megyünk, mert az Úrnak ünnepet kell szentelnünk. Mondta azért neki, úgy legyen veletek az Úr, amint elbocsátlak titeket és gyermekeiteket, vigyázzatok, mert gonoszra igyekeztek, nem úgy. Menjetek el ti férfiak és szolgáljatok az Úrnak, mert ti is ezt kívánjátok. És elűzték őket a fáraó szíre elől. És mondta az Úr Mózesnek, nyújtsd ki a te kezedet Egyiptom földjére a sáskáért, hogy jöjjön fel Egyiptom földjére, és emészze meg a földnek minden füvét, mindazt, amit a jégeső meghagyott, kinyújtotta azért Mózes az ő veszélyét Egyiptom földjére, és az Úr egész nap és éjjel keleti szelet támasztotta földre, mire reggel lett, a keleti szél felhozta a sáskát, és feljött a sáska egész Egyiptom földjére, a nagy sokasággal szállt le Egyiptom egész határára. Annak előtte sem volt olyan sáska, azután sem lesz olyan. És elborította az egész föld színét, és a föld elsötétedett, és megemésztette a földnek minden füvét, és a fának minden gyümölcsét, amit a jégeső meghagyott, és semmi zöld sem maradt a fán, sem a mezőnek füvén, egész Egyiptom földjén. Akkor a fáraó sietett hivatni Mózest és Áront, és mondta, vétkeztem az Úr ellen, a ti istenetek ellen, és ti ellenetek. Most annak okáért bocsásd meg csak ez egyszer az én vétkemet, és imádkozzatok az Úr az a ti istenetekhez, hogy csak ezt a halált fordítsa el én tőlem. És kiment a fáraó elől, és imádkozott az Úrhoz, és fordította az Úr igen erős nyugati szelet, és felkapta a sáskát, és vetette azokat a veres tengerbe. Egy sáska sem maradt egész Egyiptom határán. De az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem bocsátotta el az Izrael fiait. Nem lebecsülendő ellenfél a fáraó, és kár lenne azt hinnünk, hogy mi csak apró kis támadásoknak vagyunk kitéve. Valaki ma felidézett egy kis német mesét, ami arról szól, hogy volt a kamrában só, paprika, krumpli, meg lekvár, ez egy német mese, és bement oda a kis Johann, és belakmározta a lekvárt, és kővé vált. És azóta van a spájzban só, paprika, krumpli, meg egy kővé vált kis fiúcska, és azt mondja, hogy milyen szörnyű mese ez. Igen, valahol megrekedünk ezen a ponton, hogy hát vannak ilyen gyarló kísértéseink, ami a testünkkel van összefüggésben, és hát ezek között is bukdácsolunk, de amikor egy ilyen történelmi léptékű ellenféllel találjuk szembe, akkor pedig magunkat, akkor kővé válunk, mint a kis német lekvárnyaló fiúcska, és hát úgy érezzük, hogy teljesen tehetetlenek vagyunk. Talán ez az, ami miatt Istennek meg kell mutatnia a fáraón, hogy senki nem teheti fel azt a kérdést, hogy ki ez az Isten, akinek hallgassak a szavára. Nem ismerem őt, és nem fogom a szabadságát megadni azoknak, akik ő benne hisznek, és akik az ő hatalmát hajlandóak elismerni. És Isten itt megalázza Egyiptom minden istenét, akiben bíztak. Most fordul először elő, hogy a fáraó környezete is elkezd aggódni, és úgy látják, hogy a fáraó terhet jelent az ország számára. Tehát az ő kakaskodása, az ő kivagyisága, istenkedése, az nem lehet Egyiptomnak a koncepciója. Tehát ő ha akar, kakaskodjon, de ne Egyiptom kárára. Tehát nem veszed észre, hogy amit csinálsz, az a makacság és az a fenekedés a héberek istenével szemben az egész Egyiptom romlására van. Tehát eljön a pillanat, mert az első három csapásnál még harcban állnak a fáraó agyas emberei is, ők is a botjukat kígyóvá tudják változtatni. Tehát van egy folyamata ennek a történetnek, ami során Egyiptom népe is kezdi látni, hogy ki az Isten. És azt hiszem, hogy fontos dolog, hogy ne csak Izrael fiai erősödjenek meg ebben, hanem maradjon nyoma a többiek szívében is annak, hogy mik az isteni elvek, mi az a világ, ami más, mint a földi hatalmaknak a története és természete. Mi a különbség az Isten uralma, és mi a különbség az emberi uralom között, még akkor is, hogyha ez az emberi uralom sokszor isteni felhatalmazásra hivatkozik. És azért mondom, hogy nem lebecsülendő ellenfél ez a fáraó, mert megtévesztően és okosan érvel. Mondhatnám, hogy kicsit jobban, mint Mózes. Mert váratlanul megkérdezi, hogy kik és ki. Tessék felsorolni, hogy kik azok, akik mennek. És akkor Mózes mondja, gyerekek, öregek. Nem véletlenül kezdi itt, és nem véletlenül csap le a fáraó arra, hogy ez nem így van, nem igaz. A férfiak azok, akik az áldozatot bemutatják. Ti is ezt akarjátok tulajdonképpen, vagy ezt kellene mondanotok, ha tényleg arról lenne szó, hogy áldozatot akartok bemutatni, és mars ki innen. De még egyet hadd lépjek vissza, mert átugrottam valamit, hogy miután elmondják a fáraónak, hogy jön a sáska, egyszerűen megfordulnak, és nem mondom, hogy bevágják az ajtót, de nem ilyen szelít hívő fennakadt szemű kikullogás ez, amivel ők innen kimennek. És muszáj ezt is tanulmányoznunk, hogy kell kimenni a fáraó elől. Ha nem is az ajtót bevágva, de nem hosszabban tárgyalva, nem beágyazva az üzenetet azokba a kis gyáva két puha kenyér közé berakva a nyelvünket, tehát nem ilyen szendvicsekkel vonulunk fel, hanem meg kell mondani, hogy mit mond az Úr. Nehéz pillanatai ezek az egyház történetnek is, amikor hívő embereknek fel kellett állni, és meg kellett mondani, hogy ki az Isten, mit akar ez az Isten, és meg kellett mondani, hogy mi az igénye Isten népének, és mi az, amiből nem engedünk. Ugye a szolgák közbenjárására hozzák vissza Mózeséket, de nem változik a kép. és megint bekövetkezik az, mint minden esetben, hogy a fáraó adott pillanatban belátja, hogy nem jót csinál. Vétkeztem, kimondja ezt is, hogy vétkeztem az Úr ellen, a ti istenetek ellen és ti ellenetek. Micsoda szép szavak, bűnbánati szavak ezek. Azt szoktuk mondani, hogy Isten, ha ezt kimondjuk, azonnal megbocsát és hisz nekünk. És itt mégsem tud Isten hinni ennek az embernek többé, mert ahogy közben járó imádság hatására a sáskák belevesznek a tengerbe, azonnal megkeményedik a szíve. Még két apró dolgot mondanak itt mindig el a Biblia magyarázó rabbik. Az egyik, hogy ez egész Egyiptom földjére kiterjedt, tehát a Gósent is lelegelték a sáskák. És hát szegény izraeliek nyilván kétségbe estek, és megint kicsit lázadoztak belülről, és nem tudták, hogy nekik arra természetesen már nem lesz szükségük, mert még két nap, és ők soha többé nem fognak ide-vissza jönni. Tehát amit lelegelt a sáska, nem mondom, hogy hadd legelje, mert most szálljuk egy kicsit szegény egyiptomiakat is, de milyen sokszor van az, hogy amikor Isten próbái zajlanak, akkor bennünket is ér valamilyen átmeneti veszteség, és rögtön zúgolódni kezdünk, nem tudva, hogy Isten annál sokkal többet adhat majd nekünk. Másik, hogy miért vetette a veres tengerbe a sáskát, mert azt mondják ezek a magyarázó rabbik, hogy ha már ott volt a sáska és mindent lerágott, akkor a csapás végeztével, ahogy ez keleten szokás, megették volna a sáskát. Tehát megszárítják, megőrölik és megeszik. De így nem lehet már kihalászni a veres tengerből. 21. vers is mondta az Úr, Mózesnek nyújts ki a te kezedet az ég felé, hogy legyen sötétség Egyiptom földjén. Ugye ezt már nem jelenti be előre Mózes. Tehát a következő csapásért már nem megy be. És pedig tapintható sötétség. Kinyújtotta Mózes az ő kezét az ég felé, és lett sűrű sötétség az Egyiptom földjén 3 napig. Nem látták egymást, és senki sem kelt fel az ő helyéből 3 napig, de Izrael fiai, minden fiának világosság volt az ő lakóhelyében. Akkor hívatta a fáraó Mózest, és mondta, menjetek el, szolgáljatok az Úrnak, csak juhaitok és barmaitok maradjanak, gyermekeitek is elmehetnek veletek. Mózes pedig mondta, sőt, inkább neked kell kezünkbe adnod véres áldozatra és égő áldozatra valókat, hogy megáldozzuk a mi Úrunknak, Istenünknek, és velünk jönnek a mi barmaink is, egy körömnyi sem marad el, mert azokból veszünk, hogy szolgáljunk a mi Úrunknak, Istenünknek, magunk sem tudjuk, mivel szolgálunk az Úrnak, míg oda nem jutunk. De az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem akarta őket elbocsátani, és mondta néki a fáraó, menj el előlem, vigyázz magadra, hogy többé az én orcámat ne lásd, mert amely napon az én orcámat látod, meghalsz. Mózes pedig mondta, helyesen szóltál, nem látom többé a te orcádat. Tehát sötétség van Egyiptom földjén, tapintható, félelmetes sötétség egy olyan nép életében, amelynek a nap az istene. Nem tudom már, melyik fáraónak a domborművén van följegyezve, hogy ő az, aki a napot imádja. És ime Isten felszólítja Mózes, nyújts ki a te kezedet az ég felé, sötétség lesz, és a fáraónak meg kell tapasztalni, hogy van Isten a nap felett, és a nap csak egy lámpa, ahogy ezt Mózes azután a teremtés történetében följegyzi az első könyv első fejezetében. És jelképes is ez, hogy de Izrael fiainak világosságuk volt az ő lakóhelyükön. János evangéliumnak az eleje jusson eszünkbe, ami arról szól, hogy a világosság a sötétségben fénylik, és hogy bennünket erre hívott el az Úr. Valaki nagyon bölcsen mondta egyszer, hogy miért lázadozunk szüntelenül a sötétség ellen. Hát volna értelme a hívő életnek, ha nem lenne a szobában meggyújtott világosságként, amelyet nem szabad a véka alá helyezni, ha nem tekintene ránk úgy, hogy Jézus mondja, ti vagytok a világ világossága. És megint javaslom tanulmányozni Mózes vitáját a fáraóval. Nem mindig mondunk ilyeneket, de vannak pillanatok, és vannak személyek, akiknek ezt ki kell, és így kell kimondani, mikor elhangzik, hogy mindenki mehet, csak a barmoknak kell itt maradni, akkor a válasz erre Mózes részéről, hogy nem hogy elviszük barmainkat, hanem az áldozathoz neked kell adni a barmokat, és egy köröm sem marad itt, egy csülök sem marad. Azért nem mondok csülköt, mert valószínűleg sertések nem vonultak. Egy körömnyi sem marad el. Nem tudjuk még, hogy hogyan fogunk szolgálni, és mit vár tőlünk az Úr, de nem alkuszunk. Nincs kompromisszum. Nem mindig van ilyen pillanat, de azt húzzuk alá, hogy Isten népe körében az Úr ügyéért viszonylag ritkábban szabad kompromisszumot kötni, mint ahányszor mi ezt megengedjük magunknak. Nem válnak el békességben, hanem azzal a kemény szóval oda-vissza, hogy többet szemem elé ne kerülj, hangzik a fáraó oldaláról, mire Mózes helyesen szóltál, nem látom többé a te arcodat. Az Úr pedig mondta Mózesnek, még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, azután elbocsát titeket innen, amikor mindenestül elbocsát űzve hajt el titeket innen. Szólj azért a népnek füle hallatára, hogy kérjenek a férfi az ő férfi társától, az asszony pedig az ő asszony társától, ezüst edényeket és arany edényeket, az Úr pedig kedvessé tette a népet az egyiptomiak előtt. A férfiú Mózes igen nagy volt Egyiptom földjén a fáraó szolgái előtt és a nép előtt. És mondta Mózes, ezt mondja az Úr, éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földjén minden elsőszülött, a fáraó elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül, a szolgálónak elsőszülöttéig, aki malmot hajt, a baromnak is minden első fajzása, és nagy jajgatás lesz egész Egyiptom földjén, amelyhez hasonló nem volt, és hasonló nem lesz többé, de Izrael fiai közül az ebb sem ölti ki nyelvét senkire, az embertől kezdve a baromig, hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az Úr Egyiptom között és Izrael között, és mindezek a te szolgáid lejönnek hozzám, és leborulnak előttem, mondván, eredj ki, te és mind a nép, amely téged követ, és csak azután megyek el, és nagy haraggal ment ki a fáraó elől. Az Úr pedig mondta Mózesnek, azért nem hallgat reátok a fáraó, hogy az én csodáim sokasodjanak meg Egyiptom földjén. Mózes pedig és Áron mindezeket a csodákat megtették a fáraó előtt, de az Úr megkeményítette a fáraó szívét, és nem bocsátotta el Izrael fiai. Szabad volt-e, szép volt-e aranyezüst edényeket kérni, tudva, hogy nem fogjuk visszaadni, és nem biztos, hogy ezt megmondták, hogy ez nem csak alkalmilag kell, nem tudom, nem nagyon részletez itt az ige, de annyi biztos, hogy Egyiptom tartozik. Ledolgozták ők ennek az árát. Vitatkoztunk kicsit a múltkor hívő emberek különböző felekezethez tartozók, hogy szabad-e a hatalomtól bármit elfogadni. És erre az igére hivatkoztam, hogy van példa arra, hogy hát amit ledolgoztunk, annak az árát el kell fogadni. Nem feltétlenül fogjuk azt rosszra költeni, bár van egy pillanat, amikor ebből esetleg akár aranyborjú is lesz. Nem biztos, hogy ebből lehet, hogy a fülönfüggőkből, és akkor aztán azt Mózes majd összetöri és beleszórja a patakba. Lesznek veszteségek, de most még jó helyen vannak ezek az értékek, és mondom, Izrael megdolgozott azért, amit itt Egyiptom népe végül is önként odaad, mert nem kirabolják őket. Jó, kifosztják, így fosszátok ki Egyiptom fiait, mondja az Úr az ő népének, de ez nem erőszakkal való elvétel. Elkérik, és úgy ítélik az Egyiptom beliek, hogy ezt oda kell adni. Jön a fenyegetés a tizedik csapással, és bárhogy is váltak el egymástól, ezt közölni kell a fáraóval. Nekem külön tetszik, hogy noha a sötétség bejelentés nélkül sújtott le Egyiptomra, ez a csapás nem. Tehát itt az utolsó pillanat még, hogy ne következzék be az a rossz, ami végül a szabadulás útját megnyitja. Meg kell mondani a fáraónak, hogy az Úr különbséget tesz az egyiptomi szemlélet, és a között, amit, ahogyan az Úr intézi a dolgokat, mindezek a te szolgáid lejönnek hozzám, és leporulnak előttem, mondván eredj ki te, és minden nép, amely téged követ, mondja, mielőtt nagy haraggal távozna a fáraó elől Mózes, ebben a súlyos, keserű üzenetben benne van, hogy micsoda dráma követi azt, hogyha valaki nem Isten akaratát teljesíti vezetőként pláne. Szólott pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén mondván, ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje, első legyen ez néktek az esztendő hónapjai közt. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyáknak háza szerint házanként egy bárány. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen, a lelkek száma szerint kit-kit ételéhez képest számítsanak a bárányhoz. Tehát ha van valahol egy kicsit nagyobb étvágyú, akkor egy nagyobb bárányt vegyenek, vagy kevesebben üljék körül az asztalt. Tehát nem kell koplalni, hanem mindenki, ahogy jól esik neki. A bárány épp hím egyesztendős legyen a juhok közül, vagy a kecskék közül vegyét. Legyen nálatok őrizet alatt a hó 14. napjáig. Nagyon nehéz dolog az áldozati bárányjal együtt lakni, mert közben megszereti az ember. És nem gyűlöli, és nem edz arra, hogy fogjuk lemészárolni és felfalni azután, hanem valahogy át kell élni, egy kicsit kegyetlen dolog ez, hogy valaki magára veszi a mi szabadságunknak a terhét, és azon túl pedig éltet bennünket a menekülésben. Ez olyan valaki, akit mi szeretünk, aki egész életének ez a beteljesedése, hogy áldozattá lesz, és bizony nem véletlenül lát azután Isten népe ebben is előképet, Jézusra utaló előképet, aki így nyitja meg áldozattal a mi számunkra a bűnből való szabadulásnak az útját. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hincsenek a két ajtófélre és a szemöldök fára. A húst pedig egyék meg azon éjjel tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füvekkel együtt egyék azt, ne egyetek abból nyersen vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve a fejét lábszáraival és belsejével együtt. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggel, tűzzel égettessék meg. A belsejét, lábszárait nem ették meg, csak azt is tűzre kellett tenni, tehát nem maradhatott meg. És ilyen módon egyétek derekaitok felövezve. Megállok itt, és azt mondom, hogy a tárgyalás és ennek az egész szabadulásnak a levezénylése, noha Isten mindig megmondta Mózesnek, hogy mit tegyen, ez Mózesre hárult, ebben nem kellett részt venni. Lehetett véleménye valakinek arról, hogy kellett-e ezt mondani fáraónak, vagy nem kellett. Az elején még el is hangzik, hogy nem jól tettétek, rossz hírbe kevertettek minket, mert a fáraó reakciója kezdetben különösen még durvább és kedvezőtlen. Végén csak nem engedi el Izrael, de az elején még megsokasítja a terheket, és bizony fölmerül az emberekben, hogy szabad-e szembeszállni vele. És lehet kívülről bírálni, hogy Mózes, ha nagy haraggal ment ki, ha ilyen szavakat használt, vagy olyanokat, a szolgálja-e a szabadulást, vagy nem. De amit nem tehetett meg Mózes, ezt megtehette helyettük, és ez az ő terhe. Azzal együtt mondom, hogy egyet értettek, vagy nem értettek egyet. De nem volt elég Mózesnek felövezni a derekát. Tehát mindenkinek le kellett vágni az áldozati bárányt, és mindenkinek fel kellett övezni a derekát. Az nem megy, hogy nem vagyunk útra készen. Mózes figyelmeztet erre, elmondja, aki nincs útra készen, az az adott pillanatban, amikor szabadulás útja megnyílik, marad. Lehet Egyiptomban maradni, később is visszavágyakoznak. Nem szól erről az ige, elképzelhető, hogy elvétve maradtak néhányan. De most a szabadulás pillanatában olyanok is fognak velük tartani, akik nem is Izrael népéhez tartoznak, mert magukkal sodorja, magával sodorja őket ez a lendület, az ígéretek és az új világ, amiben többé nem lesznek rabszolgák. Derekaitok felüvezve, saruitok lábaitokon, és pálcátok kezetekben, ez a vándorbot, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr páskája az. Tehát nem piszmogunk, meg kell enni, kell, hogy energia legyen bennünk, mert nagy utat fogunk megtenni, és bár a mostani páska vacsorákon neki kell dőlni, és úgy kell mesélni a történetről, ott be kell lapátolni gyorsan, mert bármelyik pillanatban mehetünk. Elhangzik a sófár hangja, az indulásra biztató sófár hangja, és akkor egyszerre mozdul meg az egész társaság. Történelemben feljegyeztek ilyen pillanatokat, tehát volt olyan, hogy egy éjszak alatt 400 ezer tatár menekült el a maga vidékéről. Most már nem emlékszem, hogy Kínából vagy Kínába, tehát a két ország határán. Tehát voltak ilyen pillanatok már a történelemben, itt most 600 ezer ember állt talpra egy pillanat alatt, és indul meg ki a rabszolgaság házából. Mert átmegyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok én az Úr. Tehát ebben kulminál, ebben csúcsosodik ki az ítélet ott, ahol valaki szembeszáll Istennel, szembefordul az ő népével, ott ennek súlyos törnyű következményei vannak. Isten nem tűr meg más Istent, földi, halandó Istent, és nem engedi meg, hogy népét ezek elnyomják. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, átugrom a Pészak, az elkerülés, az átugrás éjszakája, meglátom a vért. Ugye arra gondoltam, hogy ott maradnak az üres házak a vérrel, a véres félfával, a gyászoló egyiptomiaknak. Nincs többé tárgyalás, visszaút, és azt mondani, hogy jaj, most jut eszembe, akkor én is csatlakozom a dologhoz. A hit által, aki ezt a vért, emlékeztető vért oda kente az ajtó félfájára, szabad lehetett. Talán voltak egyiptomiak is, akik aztán velük együtt hagyták el az országot, akik ebben a pillanatban értették meg ennek a vérnek a jelentőségét, ami a mi számunkra is nagy-nagy üzenetet hordoz, a Jézus vére, nem is az ajtófélfán, hanem a keresztfa szárán és ágán. És legyen ez néktek emlékeztető, ünnepet szenteljetek az Úrnak nemzetségről nemzetségre, örökrendtartás szerint ünnepeljétek, hét napig egyetek kovásztalan kenyeret, még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból. Milyen szépek az új szövetség szavai, aztán már takarítsátok el a kovászt, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott miértünk. A kovász az nem jelent nyersen bűnt, dolgot, ami megerjeszti a tésztát, és a mindennapi kenyerünkben kovász van, de az emlékezésnek ebben a hetében hiányzik a megrontó, megerjesztő kovász a tésztából, a szent egyszerű kenyér, amit sokan úrvacsorai kenyérként is használnak, az a szabadulásnak és a nyomorúságnak a kenyere egyszerre. még az első hónap napon takarítsátok el a kovásztázaitokból, mert valaki kovászost eszik, az első naptól fogva a hetedik napig az olyan lélek írtassék ki Izraelből. Nem megölni kell, nem ki kell zárni, ki kell közösíteni saját törvényei szerint kovászával, ne legyen jelen, megrontva a többiek ünnepét. Az első napon pedig szent gyülekezésetek legyen, és a hetedik napon is szent gyülekezésetek legyen, azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak ami eledelre való minden embernek, azt el lehet készítenetek. Megtartsátok a kovásztalan kenyér ünnepét, mert azon a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptom földjétől, tartsátok meg hát e napot nemzedékről nemzetségről nemzetségre örökrendtartás szerint. Az első hónapban, a hónap 14. napján este egyetek kovásztalan kenyeret, a hónap 21. napjának estéig. Hét napon át ne találtassék kovászati házaitokban, mert valaki kovászost eszik, az a lélek kiirtatik Izrael gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülötte legyen. Tehát lehetnek sokféle szabályok, de ilyenkor mindenkinek igazodni kell ahhoz a rendhez, ami a házigazda rendje. Sem kovászos ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek. Előhívatta tehát Mózes Izrael minden véneit, és mondta nekik, fogjátok és vegyétek magatoknak a bárányt, családjaitok szerint, és öljétek meg a páskát. És vegyetek egy kötés izsópot, mártsátok a vérbe, mely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtó felett abból a vérből, mely az edényben van, ti közületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Mert ott az Úr ítélő angyala fog járni ezen az éjszakán. Mikor által megy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldökfán, és a két ajtó felén, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házatokba. Tehát nem a pusztító van visszatartva, az megy az utcán, és aki nem veszi komolyan, oda bemegy. A vér állítja meg, egyedül a vér, és ez az, ami miatt annyit hangoztatjuk Krisztus vérét, az állítja meg a pusztító angyalt a maga útján, az Isten haragjának ítéletének az útján. Megtartsátok azért ezt a dolgot, rendtartás jelent, magatoknak és fiaitoknak mindörökre. Mikor bementek a földre, amelyet az Úr ad néktek, amint megmondotta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Mikor pedig a ti fiaitok mondják nektek, micsoda ez a ti szertartásotok, akkor mondjátok, páska áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az egyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta, és a nép meghajtotta magát, és leborult. De nem csak Egyiptom népe fog leborulni, és követelni, hogy menjenek el, mi is leborulunk, mert átéljük, hogy nem lenne másként szabadulás, és az ítélet rajtunk is keresztül menne, és az ítélet nem kegyelmez, csak ott, ahol a vér útját állja. És bementek, és úgy cselekedtek az Izrael fiai, mint megparancsolta az Úr Mózesnek és Áronnak, úgy cselekedtek. És lett éjfélkor, hogy megölt az Úr minden első szülöttet Egyiptom földjén, a fáraó első szülöttétől fogva, aki az ő királyi székiben ül, a tömlöcbeli fogolynak első szülöttéig, és a baromnak is minden első fajzását, és fölkelt a fáraó azon az éjszakán, és mind az ő szolgái, és egész Egyiptom, és lett nagy jajgatás Egyiptomban, mert egy ház sem volt, amelyben halott ne lett volna. És hívatta Mózest és Áront éjszaka, és mondta, keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, mint ti, mind Izrael fiai, és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondtátok, juhaitokat és barmaitokat is vegyétek, amint mondtátok, és menjetek el, és áldjatok engem is. Milyen késői, keserű bánat ez, mint Ézsaué is, aki sírva áldást kér magának, és nem találja meg a megbánás helyét igazán. Mert, mint tudjuk a folytatásból is, ez sem volt még így sem teljes bűnbánat és megtérés, de most összeroppant a fáraónak a szíve. Az egyiptombeliek erősen rajta voltak, hogy a népet mintül hamarabb kiküldhessék az országból, mert azt mondták, mindjárt meghalunk. Igen, ha itt valahol nem ér véget ez a történet, akkor feltartóztathatatlan a halálnak az angyala. És a nép az ő tisztáját minek előtte megkelt volna sütőteknőivel együtt ruhájába kötve a vállára vetette, az Izrael fiai pedig Mózes beszéde szerint cselekedtek, és kértek az egyiptombeliektől ezüstedényeket, aranyedényeket, meg ruhákat, az Úr pedig kedvesítette a népet az egyiptombeliek előtt, hogy kérésükre hajlottak és kifosztották az egyiptombelieket. És elindultak Izrael fiai Rámszesztől Szukkótba, mint egy 600 ezren, gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül, sok elegy nép is ment velük, jó is, szarvasmarha is, felette sok barom. És sütöttek a tésztából, amelyet Egyiptomból hoztak, kovásztalan pogácsákat, mert meg nem kelhetett, mivel hogy kiüzettek Egyiptomból, és nem késhettek, és még eleséget sem készíthettek maguknak. Az Izrael fiainak lakása pedig, míg Egyiptomban laktak, 430 esztendő volt. Rabbik azt mondják, hogy ez tulajdonképpen 210 év volt, és az egyéb nevekből, számukból tulajdonképpen ezt Izsák születéséig vissza kell vinni, ezt az időt. A történetben, és minden, ami történt Izsák születése és e között, az egy minőségileg más időszak volt, mint ha mindenki akkor egy kicsit a szolgaság házában lakott volna, tehát ami zajlott, akár konkrétan is szegény József, ugye, akik alámentek azután Egyiptomba, tehát nem tudjuk pontosan megmondani, de 430 esztendőről beszél itt az ige, és lett a 430 esztendő végén, ugyanazon a napon, hogy az Úr minden serege kijött Egyiptom földjéről. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, amelyen kioszta őket Egyiptom földjéről, az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izrael minden fiai előtt, nemzetségről nemzetségre. És mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, ez a páska rendtartása, egy idegen származású se egyék abból. Akár kinek is pénzen vett szolgálja, akkor egyék abból, ha körülmetélted. A zsellér és a béres ne egyék abból, egy házban egyék meg, a házból ki ne vigy a húsból, és a csontot se törjétek össze abban. Ugye a Jézus keresztre feszítésekor erre emlékeznek vissza, hogy az ő csontja meg ne töressék, mert ő az az áldozati bárány, Istennek a bárány, aki magára veszi a szabadulásnak a terhét. Izrael egész gyülekezete készítse azt, és ha jövevény tartózkodik nálad, és páskát akarnak készíteni az Úrnak, ne téltessék körül minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az ország szülötte, egy körülmetéletlen se egyék abból. Egy törvény legyen az ott születetnek és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik. Ugye be lehetett fogadni, ma is Izraelben látunk fekete zsidókat, akkor ők pénzen vett rabszolgák voltak valaha, de befogadták őket, és onnantól kezdve olyanok lettek, mint a benszülöttek, mert nem faji kérdés ehhez a néphez tartozni, hanem Isten igéjének, akaratának az elfogadása. És így Izrael fiai minnyáján megcselekedték, amint parancsolva volt az Úrnak, Mózesnek és Áronnak, úgy cselekedtek. Ugyanazon a napon hozta ki az Úr az Izrael fiait Egyiptom földjéről az ő seregeik szerint, és szólt az Úr Mózesnek, mondván, nekem szentelj minden elsőszülöttet. Valami megnyitja az ő anyjának méhét az Izrael fiai között, akár ember, akár barom, enyém legyen. Tehát valahogy benne marad a gondolkodásunkban ez az esemény, az első szülött, minden, amivel elkezdődik a történet, az Úré, nem úgy, ahogy Ábrahám értette, hogy ténylegesen meg kell ölni, levágni, később aztán a Lévi fiai, a papi törzs lesz az első szülöttek serege, és erre bátorít bennünket az ige, hogy mi is legyünk az első szülöttek serege, olyanok, akik teljesen az Úrnak szenteljük az életünket szeretetből, az Úr akarata iránti engedelmességből, a világért, amiben élünk. Tehát ennek a történetnek a konklúziója nem az lett, hogy vesszen oda ellenségeink minden első szülöttje, hanem nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő fele barátaiért, akik akár ellenségei is lehetnek, legyünk tehát mindjárt elsőszülöttek. És mondta Mózes a népnek, megemlékezzél e napról, amelyen kijöttetek Egyiptomba a szolgálat házából, mert hatalmas kézzel hozott ki onnan titeket az Úr, ezért ne egyetek kovászost. Ma mentek ki az Abib hónapban, és ha majd bevisz téged az Úr a kánaánusok, hitteusok, emoreusok, hiveusok, jebuzeusok földjére, amelyről megesküdött a ti atyáitoknak, hogy néked adja azt tejjel és mézzel folyó földet, akkor ebben a hónapban végezd ezt a szertartást. 7 napon át kovásztalan kenyeret egyél, a 7. napon pedig ünnepet ülj az Úrnak, kovásztalan kenyeret egyél 7 napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyér, se kovász ne láttassék a te egész határodban. És ad tudtára a te fiaidnak azon a napon, mondván ez a nap, ez amiatt van, amit az Úr cselekedett velem, mikor kijöttem Egyiptomból, legyen ez néked jel gyanánt a te kezeden, és emlékeztető a te szemeid előtt, azért, hogy az Úr törvény a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Egyiptomból. Tartsd meg azért ezt a rendeletet annak idejében esztendőről esztendőre. Ha pedig bevisz téged az Úr a kananeusok földjére, amiképpen megesküdött néked és a te atyáidnak, és ezt neked adja, az Úrnak ajánd fel akkor mindezt, ami az ő anyjának méhét megnyitja, a baromnak is, ami néked lesz minden méhnyitó fajzatát, a hímek az Úré, de a szamárnak minden első fajzását bárányjal váltsd meg. Ha pedig meg nem váltod, szegd meg a nyakát, az embernek is minden első szülöttét megváltsd a te fiaid közül. És ha egykor a te fiat téged megkérdez, mondván, micsoda ez, akkor mondd neki, hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból, a szolgálat házából, és lőn, mikor a fáraó megáltalkodottan vonakodott minket elbocsátani, megölt az Úr minden első szülöttet Egyiptom földjén, az ember első szülöttétől a barom első fajzásáig, azért áldozok én az Úrnak minden hímet, amely anyja méhét megnyitja, és megváltom az én fiaimnak minden első szülöttjét, legyen azért jelgyanánt a te kezeden, homlokkötő gyanánt a te szemed között, mert hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból. Még egy apró megjegyzés az első szülöttséghez, és aztán befejezem, mert nagyon hosszúra nyúlt ez így, hogy nem biológiai kérdés ez, mint látjuk a Bibliában. Ebben talán igen, hanem nem véletlen az, hogy Jákob lesz az első szülött, és nem véletlen az, hogy Efraim lesz az első szülött. Nem véletlen, hogy nem tudják eldönteni Jákob fiai, hogy ki az első szülött. Szegény Ruben nagyon szeretne az lenni, de van úgy, hogy Juda lesz aztán, leginkább József a maga idejében, és mégis aztán később az első szülöttek serege a Lévi törzséből származik, mint az Úr azt akarná sugallni ezen keresztül, hogy az, aki megérti a szabadságnak ezt az üzenetét, és az, akinek fontos, és ahonak nem volt fontos, fogalma nem volt arról, hogy mit jelent elsőszülöttnek lenni. Jákob értette, hogy ez nem a vagyon nagyobbik részének a megszerzését jelenti, hanem egy olyan közelséget az Úrhoz, egy olyan együttjárást az Úrral, az ígéretek hordozását, az áldás hordozását, az üzenet továbbadását, ami minden első szülöttnek, aki egyfajta papi szerepet töltött be a családjában, a kötelessége volt. Tehát ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, látja a Jelenések könyvében János, de megmosták ruháikat a bárány vérében, ez az első szülötteknek a serege. Azoké, akik nem Egyiptom gazdagságára néztek, mint Mózes, aki inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást, más értelemben lett elsőszülött. Két világ határán vagyunk mi is, jelképesen Egyiptom és az ígéret földje, kettő közt egy hosszú küzdelmes út, de boldog az, aki meghallotta a hívószót, boldog az, aki komolyan vette a figyelmeztetést, és bekente vérrel az ajtófélfáját, boldog az, akinek fel volt övezve a dereka, és amikor az Úr szólt, elhagyta a rabságnak a földjét. Bocsánat, hogy így elbeszéltem az időt.